Isten igéjével szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép őszi vasárnapon. Az Úrnak kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mert megújul minden reggel az ő nagy irgalma. Amen. A 128. Zsoltár első versét énekeljük, e havi énekünket, ismét boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. A 35. Zsoltár első, 9. és utolsó versét énekelje a gyülekezet. Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel.
Fohászkodjunk, testvérek! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése a seregek urától van, aki minden hatalom, dicsőség, örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéje az Efézusbeli gyülekezethez írt levél 6. fejezetéből szól ismét hozzánk. Olvasom a 10. verstől a 17. versig terjedő szakaszt. Hallgassuk újra nyitott szívvel, helyünket elfoglalva Isten igéjét, az Efézusi levél 6. fejezetéből. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszságnak lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak, annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Isten tegye áldottá életünkben gyümölcs tervővé, valóságossá az ő szavait. Gyertek most helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ezért. Áld és magasztal a szívünk téged, mennynek és földnek hatalmas Ura Istene, hogy édesatyánknak szólíthatunk Jézus Krisztusért, és atyai szeretetedbe menekülhetünk újra és újra, kegyelmed világosságában járhatunk, akkor is, amikor az élet sötétségének világbírói támadnak minket, akkor is, amikor annyi minden az életünknek borús egét eredményezi. Köszönjük neked, hogy mégis ragyog a te világosságod, és áthatol minden sötétségen. És köszönjük, hogy így ragyogsz bele a mi szívünkbe, életünkbe, ma is, most is. Áldunk azért, hogy megtartottál minket. Köszönjük neked, hogy nem hagytál el. Nem mondtál le rólunk, annak ellenére sem, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy nem arra tekintesz, amilyenek vagyunk, hanem arra tekintesz, hogy a tiéd vagyunk. Mert elválasztottál magadnak, és elhívtál, megigazítottál, és a te szeretetedbe vontál. Kérjük mégis, Urunk, hogy ezen a mai alkalmon is add a szívünkbe annak a felismerését és látását, mi az, amivel oda kell borulnunk eléd. Mi az, amivel megbántottunk téged, mi az, amit elfelejtettünk, vagy amit félre tettünk. Mi az, amit nem tettünk meg, bár mondtad. Könyörülj, hogy ezen az Isten tiszteleten felragyogjon a te kegyelmed, és a kegyelmed világosságában állhassunk újra úgy eléd, hogy szabadságot, tisztaságot, bűnbocsánatot kérünk, hogy mehessünk tovább boldogan. És köszönjük azt is, Urunk, hogy életünknek minden helyzetében, minden próbatételében is a te szeretetedben bízhatunk, hogy bizodalmunkat beléd vethetjük egészen. Szeretnénk kérni gyászoló testvéreinkért téged. Áld meg a szívüket, segítsd őket, hogy megtapasztalhassák lehajló, közelvaló jelenlétedet, hiszen közel vagy a megtört szívekhez, és megsegíted a sebhet lelkeket. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őket, hagyj vessék bizalmukat beléd, hagyj legyen igazán számukra is a te kegyelmed élő valósággá. És azt is tudod, Urunk, hogy mivel jöttünk mi, mindnyájan, akik itt vagyunk, egyen-egyenként. Kérünk téged, hogy mindnyájunk szívét te érintsd meg. Kérjük, hogy te formáld át a mi látásunkat, gondolkodásunkat, és te szabadíts fel, szabadíts meg, hogy dicsérhessünk téged. Köszönjük, hogy az imádságunk eljut hozzád, és magasztalunk azért, hogy a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus most is közben jár érettünk. Áldott légy ezért, és kérjük, árazd ránk szent lelkedet ígéd világosságával. Amen. Készülve az ige hallgatásra, testvérek, a 161. dicséret első versét énekeljük, így kezdődik az ének: Siess keresztjén, lelki jót hallani. Állva hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem most, úgy, amint írva található a már olvasott szakaszban, az Efézusi Levél 6. fejezetében, és újra olvasom a 6. fejezetnek a 14. versét következőképpen. Álljatok hát elő, felöltözvén az igazságnak mellvasába. Foglaljunk helyet. Fegyverbe keresztjén hangzik ez a parancs, 2000 év óta lankadatlanul. Hív bennünket Isten az ő lelke által, és hívja az övéit Isten országának szabadság harcába. Abba a harcba, amelybe csak ő általa, ő vele, de valóban rajta keresztül és ő benne győztes, diadalmas harcot harcolhatunk. És Isten gyermekei, akik valóban az ő országának polgárai, ha komolyan veszik az ő uruknak parancsait és útmutatását, akkor felfegyverzik magukat Isten minden fegyverével, és készek arra, hogy ellenálljanak az ördög minden ravasságával szemben, és megálljanak, hogy mindent elvégezve diadalt vegyenek. És aki elhív ebbe a harcba, tudjuk ki ő, a győztes vezér, Jézus Krisztus, aki már diadalt aratott, aki már győzelmet vett, és aki most az Atya jobbján ott ül, és közben jár érettünk. Ő hív, ő, aki elől járt, és elől jár most is a harcban, ő, aki fel is fegyverez az ő fegyvereivel minket. Visszaemlékezve gyermekkoromra, és most látva gyermekeimet, újra és újra, milyen érint az az egyszerű ének, amit a 48-as szabadságharc kapcsán olyan gyakran énekeltünk akkor is. Bizonyára mindjárt ismerjük, nem is kérdés ez. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. És gyermek szívvel, amikor ezt énekeltük, és most is, ahogyan látom a gyermekeimet, ott a válasz. Én is szeretnék magyar huszár lenni. Én is elmennék, ha hívnának, hogy megvédjem az országot, hogy diadalt vegyünk. Kiharcoljuk a szabadságot, vagy megvédjük azt. Ha hív, hát megyünk. És azon gondolkoztam el, testvérek, hogy vajon Isten gyermeki szívvel, akik Isten gyermekei vagyunk, igazán komolyan vesszük-e a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a toborzását, az ő hívását. Mert itt Jézus Krisztus hív, és ő szólít bennünket. Ellene állhatunk-e ennek a hívásnak? És ez nagyon gyakorlati kérdés, most nem egy elméleti szép gondolat, hanem a mindennapoknak, az életünknek az alapkérdése. Készen vagyunk-e felfegyverkezni, testvérek? Készen vagyunk-e az Isten országa szabadságharcában megállni, szembe állni az ördög minden ravasságával? Nem a magunk fegyvereivel, hiszen ezek a fegyverek testiek, ahogyan az ige mondja, hanem lelki fegyverekkel, az ő fegyvereivel, és úgy harcolva, hogy valóban ez a harc méltó legyen hozzá. Nem felejtem el azt a pillanatot sem, ifjú koromból, amikor 18 éves koromban behívtak katonának, és bevonulva, ott azon az augusztusi éjszakán le kellett vennem a civil ruhát, és be kellett öltöznöm a katona ruhába. Igazán ezt az érzést, ami akkor eltöltötte a szívemet, nem tudom elmondani sem, de emlékszem, hogy azután következett az alapkiképzés, hogy az ember megtanulja a harcászat alap elemeit, és bizony ez az átöltözés, ez egy igen lényeges és jelentőség teljes pillanat volt, és onnan nyilván a leszerelés pillanata is az volt, amikor újra fölvehettük a civil ruhát. De ahogyan erre gondoltam most, és ezt az egyszerű képet idehozom most, arra szeretnék csak utalni vele, hogy bizony nekünk, testvérek, nekünk fel kell ölteni az Isten fegyverzetét, és nekünk részt kell vennünk, ahogyan az előző vasárnap, és azt megelőzően is hallottuk, az alapkiképzésben, hogy megállhassunk a harcban, abban a lelki tusában, kézi tusában, birkózásban, amely nem test és vér ellen folyik, hanem a sátán seregei ellen. Testvérek, öltözzük fel az Isten minden fegyverét. Hangzik a felszólítás, hangzik a hívás. És amikor erre tekintünk, akkor előttünk áll a római katona, a felfegyverzett, nehéz fegyverzetben megálló katona, akit talán el tudunk képzelni magunk elé, és ennek a katonának az alapfegyverzetét tárja elénk az apostol, és ennek lelki értelmére mutat. Ma, ezen a mai alkalmon a mellvas, a páncél kerül elénk. Jó lenne meglátnunk, milyen életfontosságú ez a páncél. De még mielőtt erre térnénk, testvérek, hagyd tegyek fel egy őszinte kérdést mindenkinek, aki itt lehetett az előző alkalommal. Hallotta a behívót. Hallotta a felszólítást. Vegyük fel, övezzük fel magunkat igazság szeretettel. Megtettük, testvérek? Mert a parancs nem tőlünk emberektől szólt, hanem Isten szent lelke, igéje által ő maga szólított. Felövesztük magunkat igazság szeretettel? És ez azért nagyon fontos, testvérek, mert ezek a fegyverek, a fegyverzet elemei egymásra is épülnek, és egymáshoz tartozók, és egymás nélkül igazán önmagukban nem adnak teljes védelmet. Isten igéje azt mondja, vegyétek föl az Isten minden fegyverét. És most alkalomról alkalomra egy-egy fegyverzetet vehetünk magunkhoz, de úgy, hogy ez maradandóan ott maradjon, és ezt minden nap, minden reggel megtehetjük, de tegyük is meg. Ha hív és ha szólít, akkor ne csak szép elméletnek, szép gondolatnak véljük, ami elhangzik, hanem az életünk alapkérdésének, hiszen ha ez nem történik meg, és ez rendkívül fontos, abban a világban, amiben élünk, nagyon megértetten és világosan egyértelmű, hogy védtelenek leszünk. Lelki pásztor társunk mondta el, amikor együtt voltunk egy megbeszélésen most a héten, hogy amikor megy látogatni az a csodálatos, vagy az a csodálni való a lakótelepek világában, hogyha egy ajtón csak 6 zárral találkozik, amit ki kell nyitni ahhoz, hogy beléphessen abba a hajlékba. Vajon miért teszik ezt ma az emberek? Azért teszik, mert bizonyos értelemben védtelenek vagyunk. Hány zár és rekesz őriz minket lelkileg? Ott teljesen kiszolgáltatottan állunk meg a harcmezőn. Isten azt mondja, ne, vegyétek fel az Isten minden fegyverét. Ha külsőképpen figyelünk arra, hogy megvédjük magunkat, testvérek, lelkileg is értsük meg, hogy ezek nélkül, a fegyverek nélkül mi védtelenek vagyunk. Kiszolgáltatottak vagyunk, és a harcmezőn sokszor, mint elterült katonák, elvérzünk. Öltözzétek hát fel az Isten minden fegyverét. Övezzétek fel magatokat igazság szeretettel, és ma arra hív az Úr, vegyétek ehhez fel az igazság, a megigazulás páncélját is. A páncél, testvérek, a katonának mind a mellét, mind a hátát védte. Két részből állt. Az egyik a mellkast, a másik a hátat védte. Nyilván, amikor szemtől szembe harcoltak, és erről a kézi tusáról van szó, ebben a képben, akkor a mellpáncél a legfontosabb szerveket védte, a szívet, és az életfontosságú többi szervet is. Erről lepattant az ellenségnek a nyila, és ez megvédte a katonát az ellenség karcsapásai közepette is. De ez az orv támadástól is védelmet nyújtott, akkor is megvédte a felső testet, a hátat is, amikor hátulról valaki megtámadta volna a katonát. Mit jelent ez lelkileg? Mi ez a védő páncél, amit Isten nekünk ajándékoz, mert az ő fegyvere, és azért adja, hogy megvédjen bennünket szemtől szembe, és orvtámadásokkal szemben is, és megvédje a szívünket, megvédje az életfontosságú szerveinket, lelki értelemben is. Ez az Úrtól kapott páncél a megigazulás páncélja. Az Úrtól kapott igazságnak a páncélja, amiben felöltözhetünk. Ézsaiás próféta, amikor az igazságról szól, amely a miénk, azt mondja el, a mi igazságunk, és ó, hányszor, de hányszor ragaszkodva, küzdve, harcolva, harcolunk a mi igazságunkért, azt mondja róla, mint megfertőztetett ruha, minden mi igazságunk. Mint a fertőzött ruha. A tisztátalan ruha olyan a mi igazságunk. Mi olyan nagyra vagyunk sokszor az igazságunkkal, és nyilván van ennek egy bizonyos értelme, hiszen a valóság tükröződhet benne, de itt most Istennel kapcsolatban jelenik meg ez a kép, és Isten előtt, testvérek, nincs nekünk igazunk. Mert minden igazságunk Isten előtt olyan, mint a megfertőztetett ruha. De olyan csodálatos dolog, hogy az Isten lehajló szeretete Jézus Krisztusban az ő igazságának palástját borítja ránk. A mi megfertőztetett életünknek bocsánatát, megoldását készítette el És az a ruha, amelyet ő ad nekünk, ez az igazságnak palástja, ez tiszta, ez hófehér. És ez a csodálatos ruha, ez a csodálatos palást védelem is, páncél is. Nem olyan könnyű ruha ez, amelyen áthatolhat az ellenség, hanem olyan páncél, amely megvéd bennünket a sátán vágyai alatt, megvéd bennünket minden támadástól. Jézus Krisztus igazsága ez, amelyet Isten nekünk ajándékoz. Az ő tökéletes igazsága. És ez az igazság csak azoké, akik újonnan születtek, akik Isten gyermekeivé lettek. Mert Isten az ő szeretetével magához ölel, nem érdemeinkért, hanem az ő szeretetének választása szerint. Megtisztít, bűnbocsánatot ad, új élettel ajándékoz meg, és megigazít. Nekünk tulajdonítja Jézus igazságát. Nekünk ajándékozza az ő tisztaságát. És ez páncél. Ez egy csodálatos védelmi páncél, amelyben mi elrejtőzhetünk, amelyet felöltözhetünk. Megigazít minket. Isten ingyen kegyelemből, érdemeink ellenére, hiszen nincsenek csak olyan érdemeink, amelyek bűnök, megigazít Jézus Krisztusért. Az újonnan született embert megigazította Isten. Az újonnan született ember, igaz ember. Ahogyan az Ószövetség is így szólt arról az emberről, aki az Úrhoz tartozott, hogy igaz ember. Az Új Szövetség nyelvén valóban és teljességében kimondhatjuk, a megváltott, újonnan született ember, igaz ember, megigazított ember. És ha valaki ebbe az igazságba veti a bizalmát, a teljes bizalmát, ez páncéllá lesz, ami megvédi az életét. Megvéd attól, hogy gőgösen fölé emeljem magam másoknak, megvéd attól, hogy azt képzeljem magamról, mintha az igazság nálam lenne, mintha én lennék a letéteményese, mintha én lennék igaz magamtól, és újra önteltem, és önigazultan állnék meg az emberek előtt. Ha tudom, hogy a megigazulás páncélja Isten fegyvere, ha tudom, hogy az igazság, amely megigazított tőle van, akkor nem állhatok meg gőgösen senki előtt, újonnan született hívő emberként sem, hanem alázatosan, egyre inkább alábbszállva, és felragyogtatva azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amely mégis megigazított, és amely igazságot nekem tulajdonított, Isten az nem az enyém. A hívő embereknél is nagy veszély, amikor azt gondolják, hogy az igazság már az ő birtokuk, mintha ő náluk lenne minden, ami az igazságot jelenti. Keményé válnak, törvényeskedővé, lenézővé, gőgössé. De az ilyen embernek Isten ellene áll, mert a kevélyeknek Isten ellene áll, és az ilyen ember végtelen. Mert az ilyen gőgös ember, akinek Isten ellene áll, az elé odaáll a sátán, és azt valóban szívén találhatja. De az az ember, aki alázatban él, és aki tudja, az igazság nem az enyém, az igazságot nekem ajándékozták, az övé, az olyan szeretettel tud odaülni a másik mellé, akinek ugyan erre van szüksége, hogy nem nézi le bármilyen a bőre színe, nem nézi le bármilyen a nemzetsége, nem nézi le bármilyenek a bűnei, hanem tudja, hogy ő is, ahogyan én is, csak úgy lehetek igazzá, ha az én megfertőztetett ruhámat, az ő tiszta ruhája, igazságának palástja elfedi Jézus Krisztusért. De megvéd ez a páncél, a megigazulás páncélja attól is, hogy a sátán vágyai alatt és a lelkiismeret furdalás hamis érzése alatt roskadozzak, Tudnélik, a sátán újra és újra el akarja találni a szívemet, és elé akar hozni újra és újra olyan dolgokat, amelyeket Isten már elvett, elém akar hozni olyan bűnöket, amelyeket Isten már megbocsátott, de amelyekben el akar bizonytalanítani engem, vádol. Te vagy az igazi keresztény. Te, akinek még ilyen gondolatai, ilyen érzései vannak. Te, aki még képes voltál így szólni, és így cselekedni. Aki képes voltál a másikon nem könyörülni. Te mondod magadról. És jön a vád. És a vádak alatt az ember összeroskodna, ha nem vértezhetné fel magát ennek a csodálatos fegyvernek a védelmével, a megigazulás páncéljával. Mert az ördög mindig el akar gáncsolni bennünket, az ördög meg akarja kérdőjelezni, hogy mi valóban Isten gyermekei vagyunk, ő el akarja találni a szívünket, és vádolni akar bennünket. A célja mindig ugyanaz. A bűnös természetünkre, a bűneinkre irányítja a figyelmünket. Mindig ezt akarja elénk tárni, hogy összeroskadjunk. De nem azért teszi, hogy a bűneinket lássuk, akár a múltban elkövetetteket, akár a jelenben, hogy megbánjuk, hogy őszinte szívvel odaálljunk a mi Urunk elé, és tőle bocsánatot kérjünk, és bizonyosak legyünk benne, hogy nyerünk, hanem azért, hogy elkeserítsen. Azért, hogy e körül forogjon az életünk. A megigazulás páncélja megvédettől. A megigazulás páncélja Isten kegyelmét ragyogtatja fel. Isten megigazított, nem azért, mert megérdemeltem, nem azért, mert megszolgáltam, nem azért, mert tehetek bármit érte, hanem azért, mert szeretett, ahogyan Pál is elmondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amelyet a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez kibeszélhetetlen csoda. És azt is el tudja mondani, engem szeretett, aki üldöztem. Engem szeretett, aki ellene álltam. De legyőzött. Szeretetével, kegyelmével és megigazított. A sátán mindig vádol, és a bűneinkre összpontosít. Isten kegyelmét ragyogtatja fel, és felemel a vádak alól. Milyen csodálatos látni ezt. Ha valaki nem vértezi fel magát ezzel a páncéllal, az védtelen lesz az ördögnek a támadásaival szemben. Csodálatos kép az, amit Zakariás próféta könyvében olvasunk a 3. fejezetben. Mindenki számára olvasom, illetve ajánlom szeretettel, hogy olvassák el a testvérek. Ott Jósua főpapot látjuk, amint szennyes ruhában áll meg az Úr előtt, és oda jön a sátán, jobb keze felül is vádolja őt. Jobb keze felül állva, a képet, a jogi rendet látva, láthatjuk, hogy jogosak a vágyai. Legalábbis tartalmukat tekintve bizonyára nem tisztátalanul kéne ott állnia, hiszen a főpap csak tiszta ruhába, megmosakodva állhatott meg az Úr színe előtt, külsőképpen is megjelenítve azt, ami belül kellett, hogy végbe menjen. De amikor ez végbe megy, az Úr mégis odaáll az ő angyalán keresztül, és nem Jósuát, az ő választottát, hanem a sátán dorgálja meg. És leveteti róla a szennyes ruhát, és felöltözteti tisztába Jósuát, és azt mondja, a tűzből kiragadott üszkös darab ő, szeretem, kiválasztottam, akit magamnak fogadtam, és akit megtisztítok. És a sátánnak nincsenek már vágyai. Hiába lehetnek, hiába mondhatja az Úr, megigazította őt. De ezt olvassuk a római levélben is, a 8. fejezetben, ahogyan Pál viadalmasan elmondja az elhívottakról. Mit mondunk ezért ezekre? Ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Igen, esedezik érettünk, mert ahogyan János mondja, ha némelyünket elfogna a bűn, tudjuk meg, hogy van szószólónk az Atyánál. Jézus Krisztus, ő most is közben jár. És akit megigazított az Úr, azt hiába vádolja a sátán. Akit megváltott, azt hiába kárhoztatja. És az ő szeretetétől, ahogyan Pál elmondja itt végül, senki el nem szakíthatja, mert meg vagyok győződve. És itt elmondja Pál, a hatalmasságokat, az erőket, a jelenvalót, a következendőt, semmi el nem szakíthat az Isten szeretetétől, amely van a Jézus Krisztusban. Megigazít. És ez a megigazított állapot, ami egyetlen reménységünk. Nem önmagunkért, hanem az ő kegyelméért. Hogy foglaljam össze, testvérek, mindazt, amit a megigazulásról Isten igéje is elmond nekünk azzal a csodálatos mondattal, amelyet a Heidelbergi KT-nk fogalmaz meg, amit ugyancsak megint szeretettel ajánlok minden testvérem figyelmébe, hiszen ez a mi hitvallásunk. A Heidelbergi KT és a Helvét hitvallás, az apostoli hitvallással együtt az, ami alapján mi a hitünkről vallunk református, magyar református keresztjének. A 60. kérdés feleletben így hangzik a kérdés és a felelet, figyeljük jól, minden mondata erről beszél, és minden mondata összefoglalja azt, ami Isten igében előttünk áll. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való hit által. Oly módon, hogy bár lelkiismereten vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt életem Krisztus. De csak akkor, ha a jótéteményt hívő szívvel elfogadom. Ez a fegyverfelvétel. Amikor elfogadom. Testvérek, Isten az ő megigazító kegyelmét kínálja nekünk. Miénk-e már ez a csodálatos páncél? Jézus Krisztusért nekünk adja. És ha miénk ez a páncél, ha mi megigazított gyermekei vagyunk Istennek, akkor bárha bűnt követnénk is el, mert hajlandók vagyunk még mindig minden gonoszra, tudjuk, hogy bűnünkért, ami Urunk Jézus Krisztus, minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. Ezért jövünk és menekülünk a kegyelem székéhez, mert tudjuk, hogy ott a bocsánat, hogy elkészült, és ez a bocsánat áll, és nincs, ami elszakíthatna bennünket ettől a szeretettől. Így jöhetünk most is az úrvacsora közösségébe. Jézus Krisztusért Isten megbocsát, ha hittel elfogadjuk, és őszinte bűnbánó szívvel odaállunk elé, és megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minket, és megajándékozzon megigazító kegyelmével. Vegyétek fel hát ezt a fegyvert. Fogadjátok el Isten csodálatos páncélzatát. Meg fog védeni benneteket. A harcban, a vádak alatt, meg fog óvni a gőgtől, a fennhéjázástól, és lehettek szabad, boldog szívű, Isten dicsérő, Isten dicsőítő emberek. Úgy legyen. Thank you. Imádkozzunk. Győztes Urunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te szólítottál meg, és te hívsz a te szeretetedből bennünket abba a harcba, amelyben te jártál előttünk. Köszönjük, hogy te adod nekünk a fegyvereket. És köszönjük ezt a csodálatos páncélt, a megigazulásnak a páncélját, amit drága áron, kereszt halálod, feltámadásod által megszereztél nekünk. Köszönjük, hogy lehetünk mi hamis emberek, igaz emberekké. Lehetünk mi megigazultakká, akik nem azért vagyunk igazak, mert bármit magunktól igazán tettünk volna, vagy igaz módon élnénk meg, hanem azért, mert megigazítottál, megbocsátva bűneinket megtisztítottál, és új teremtéssé tettél. Köszönjük neked ezt a csodát, és kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk felvértezni minden fegyvert, felvenni magunkra, és megállni a harcban. Kérünk, Urunk, áldj meg most is, és segíts, hogy jöhessünk hívő szívvel elfogadni a te kegyelmedet, megigazító szeretetedet. Áldj meg így lelkeddel, vezess bennünket tovább, és a harcban juttasd eszünkbe, ragyogtasd fel újra, hogy te védsz, te óvsz bennünket, és ezért nincs mitől félnünk. Ha te velünk vagy, valóban kicsoda ellenünk. Áldott légy ezért, és köszönjük neked, hogy beszélsz hozzánk, tanítasz, és tartod ezt az alapkiképzést a lelki harc terén. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetre, atyám fiai, erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében, és öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. Amen.
Kérünk benneteket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal és dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén szívetekben az Úrnak. Már is kezdjük meg ezt a hálaadást, jöjjünk meg fennállva, dicsőítsük a mi Úrunkat. Drága Jézus Krisztus, hálával magasztalunk azért, hogy amilyen valóságosan magunkhoz vettük a kenyeret és a bort, és amilyen valóságosan éreztük, amikor lenyeltük, ugyan ennyire valóságos, tökéletes és teljes a te bűnbocsánatod, teljes az, ahogy ránk adod a te igazságod mellvasát, teljes az, ahogy most is magadhoz vontál, fogadtál, teljes a te szereteted, és valóságos. Teljes az, hogy nem bennünket nézel, hanem egyedül a te kegyelmedért szólítasz, és hívsz bennünket. Teljes az is, hogy ahogy ez a kenyér és a bor betöltött bennünket, be akarsz tölteni a te szent lelkeddel. Hálával magasztalunk, Urunk, hogy ilyen jegyeket adsz nekünk, hogy amit hitben mind-mind igazak, azokat még jobban érthessük, és még jobban elgondolkozhassunk rajtuk. És Urunk, most, amikor hazamegyünk, kérünk együtt, hogy töltsd be a te szent lelkeddel minket, hogy akik találkozhattunk, és újból elmélyedhettünk a te csodálatos igazságod mellvasának a valóságában, Urunk, Könyörű, hogy betöltekezzünk a te szent lelkeddel is, hogy nem magunkat vigyük, hogy valóban újból és újból megláthassák rajtunk a te békességedet, a te háládat, a te szeretetedet, a te odafordulásodat, a te alázatodat. Köszönjük, Urunk, hogy ez sincs magunktól, mint ahogy magunktól sem állhatunk oda eléd, de te most ránk adod, és ránk adhatod, és ránk adhatod minden áldott nap, amikor elkérjük. Áldunk ezért, és áldunk azért, hogy velünk jössz, innen a templomból kifelé is, amikor megyünk haza. Amen. És az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 471. dicséretünket énekeljük el boldog szívvel, fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt.